Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, fönnállva a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első versét az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat 451. dicséretünkkel, 451. énekünket énekeljük el mind a négy versével. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből az első 11 verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 59. rész, első verstől 11. versig. Íme, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mert kezeitek bemocskolva vérrel, és ujjatok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. Nincsen, aki az igazság mellett szólna. Nincsen, aki igazságosan perelne. Haszontalamban bíznak, és hazugságot beszélnek. Gonoszt fogannak, és vétket szülnek. Viper a tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Aki tojásaikból eszik, meghal. És ha egyre rátapos, vipera kel ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányok nem felvehető. Cselekedeteik hamisságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben. Lábaik a gonoszra futnak, sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak. Gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban. Ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság. Várunk világosságra, és íme sötétség, és fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt. Morgunk, mint a medvék minnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok. Várjuk az ítéletet, és nem jön, a szabadulást, és távol van tőlünk. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, és ma eljöhettünk ide, hogy téged dicsérjünk a gyülekezet közösségébe. Imádságunkkal, az ígére való odafigyelésünkkel, éneklésünkkel. Segíts, hogy téged tudjunk dicsérni mindnyájan, egy szívvel, egy lélekkel. Köszönjük te néked, hogy van miért dicsérnünk és magasztalnunk téged, hiszen te önmagadban dicséretre, magasztalásra méltó, tökéletes személy vagy. Végtelen tökéletesség rejlik te benned. Nincs hozzád hasonló sehol a mindenségben, és azon kívül sem. Te vagy egyedül, aki méltó vagy arra, hogy imádjunk téged. Mennyei atyánk, áldott Krisztusunk, együtt a Szentlélek Istennel. Kérünk téged most arra alázattal, hogy szóljál hozzánk teremtményeidhez. Beszélj velünk, Urunk, bár cserépedények vagyunk, és törékenyek vagyunk, és nem érdemeljük meg, hogy szólj hozzánk ma sem. Kérünk, hogy mégse a bűneink szerint bánj velünk. Ne hallgass el, mert akkor a sírba szállókhoz leszünk hasonlók. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és a szívünket te emeld fel magadhoz. Te segíts, hogy hitben tudjunk megerősödni, a hitben tudjunk előre haladni, mélyülni, az irántad való bizalomban, szeretetben, odaadásban. Kérünk téged arra, hogy segíts rácsodálkozni minden ajándékodra, arra is, amiről ma akarsz nekünk szólani. Kérünk téged arra, hogy te, aki megváltunk és üdvözítőnk vagy, te áld meg ma Isten tiszteletünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 380. énekünknek a 7. versét énekeljük. A 380. énekünk 7. versét. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! János evangéliumának 14. részéből, a 27. versből olvassuk Isten tiszteletünk alapigéjét. János evangéliuma 14. része, 27. verséből, ahol Jézus ezt mondja, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, arra hívlak benneteket, hogy térjünk vissza az Úr Jézusban nyert kincseink számba vételéhez. Már beszéltünk arról az örök biztonságról, amit benne kapunk meg, amennyiben hiszünk benne, mint megváltó Úrunkban. Az örök biztonság mellett beszéltünk az örök életről is, amit ugyancsak vele, benne nyerünk meg. Beszéltünk a bővölködő életről, a szeretetről, a bölcsességről, az igazságról, az erőről. Ma Jézus szavai alapján a békességről szeretnék beszélni. Hiszen ezt ígérte Jézus a tanítványainak. Az én békességemet adom nektek. Ha egy kicsit belegondolunk abban, hogy Jézusnak milyen békessége volt, akkor hát el kell csodálkoznunk. Nem tudunk most annyira belemélyülni ebbe a témába, de mégis azt hiszem minden kell most is elindulnunk, hiszen a békesség forrása ő maga, és benne valami csodálatos békesség rejlett. Ahogy tanulmányozzuk az evangéliumokat, újra és újra úgy rácsodálkozhatunk erre, hogy milyen rend volt benne, milyen harmónia volt Jézusban, milyen szent nyugalom hatotta át őt, és jelent meg ott, ahol ő megjelent, és ahol elkezdett beszélni, vagy cselekedni. Pedig annyi minden történt vele is, meg körülötte is, ami miatt hát ő is idegeskedhetett volna, meg nyugtalankodhatott volna, aggódhatott volna, feszült lehetett volna, félhetett volna, békétlenkedhetett volna, zúgolódhatott volna, és nem észlelünk semmi ilyesmit. Békessége volt. Annak ellenére, hogy például sok-sok igazságtalanság érte, állandóan ott sertepert értek körülötte mindenféle rosszindulatú emberek, akik rágalmazták őt, hol azért támadták, mert ezt tanította, azt tanította, hol azért, mert ezt csinálta, miért azt csinálta, miért nem azt csinálta, miért akkor csinálta, miért ott csinálta, miért nem ott csinálta. Tehát egyszerűen állandóan ezzel a rossz indulattal kellett neki szembesülni, és mégis valahogy békessége volt. De még a tanítványa is sokszor, hát rájuk is aggodalommal tekinthetett volna, meg békétlenkedhetett volna, hogy hát ti is miféle emberek vagytok, hogy itten nem tudtok összeférni egymással, mert állandóan vitatkoztak egymással, ki az első, ki nem az első. Versengtek, kis hitűek voltak, megtagadták, elfordultak tőle. Szóval tanítványai sok békétlenségre adhattak neki okot, nem csak az ellenfelei, de mégis békesség volt benne. Hogyha arra gondolt, hogy milyen jövő várja őt, mégis egy fiatal ember volt. És ő tudta nagyon jól, hogy keresztre fogják feszíteni. Azt is tudta, hogy mikor jön el ennek az ideje. Tudta, hogy a keresztre feszítés az miféle halál nem az akkori időben. Tudta, hogy mi fog előtte történni. Szóval valahogy, aki így van, az fél, meg aggódik, meg nyugtalankodik, meg... És mégis valahogy Krisztusban egy ilyen békesség volt. Még akkor is, amikor szó szerint elkövetkezett a kivégzése, az egész szenvedés közben úgy viselkedett, ahogy meg volt írva, hogy mint a bárány. aki nem nyitotta szóra a száját, ha megnyitotta, akkor is békesség jött belőle. Békesség szavait mondta. Mellette nem tudott békességben lenni a két másik megfeszített, azokat átkozódtak, szittak mindenkit egy darabig. Ő meg imádkozott még az ellenségeiért is. Békessége volt. Az utolsó szavai a kereszten egyszerűen békességet sugároztak. Még ott sem veszett el a lelki békessége. Még ott is nyugodt volt. Hogyha kérdezzük, hogy miért volt ez, miért volt neki ilyen békesség, akkor valószínűleg annyit lehetne mondani, hogy az atyával olyan mély lelki közössége volt neki. Olyan mély lelki közössége volt, hogy ő tudta, hogy őt az atya szereti, ő is szerette az atyát. Teljes bizalommal imádkozott hozzá, és ráadásul engedelmes volt mindenben, amit az atya akart, még a nehéz dolgokban is. Elfogadta az atya akaratát mindenkor, a Gecsemánéban is tusakodott, de elfogadta az atya akaratát, engedelmes volt a keresztfa haláláig. Valahogy azt hiszem, hogy ez az atyával való mély közössége hozhatta, hogy ő ilyen békességes ember volt. Békességesebb akárkinél, aki a földön élt. És hogy hova vezetett ez a békessége? Oda vezetett, hogy elvégezte a munkát, amiért küldetett. Megdicsőítette az atya nevét. Elvégezte a megváltás munkáját. Hát minden esetre most, ha Jézusra tekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ő maga volt a békesség. A harmónia, a rend, a nyugalom. Megtestesült békesség Krisztus. És azt kell mondanunk, hogy ebben a mostani világban föl kell figyelnünk rá. Mert a mostani világ egyébként békétlen világ. Ugyanolyan békétlen világ egyébként, mint Jézus világa volt. Nem, Jézusnak a környezete az nem volt más, mint a miénk. Ott is ugyanaz történt, mint ma történik körülöttünk. Ő nem menekült el a világba, világból se úgy, hogy mondjuk kiment volna a pusztába, aztán valami remete életet élt volna, maga mögött hagyva a békétlen világot. Nem ezért volt békéje, mert kiment a világból valahova. Meg nem is azért volt békéje, mert önmagába elmerült, és úgy hagyta el a világot, hogy elmerült meditálva önmagába, és akkor most nem is vett tudomást a külvilágról, mert ő önmagának a lelke bugyraiba merült bele teljes mértékben. Nem. Jézus nem menekült el se magába, se a pusztába a világból, hanem ott élt, és ott volt békessége. És az a világ ugyanolyan békétlen világ volt, mint a miénk. Hogy lehet, hogy a Jézus békéjét nem zavarta meg? Na hát nekünk oda kell erre a Jézusra figyelni, mert nekünk itt vagyunk ebbe a világba, testvérek, és ez a világ egy békétlen világ. Talán Jézustól kaphatnánk mi is békét. Menjünk át a második pontra, mert valóban itt élünk egy békétlen világba. Hát nem is kell ezt talán különösebben fejtegetni. Mindenki tudná sorolni, hogy milyen békétlenség van a családjába, a szűkebb, tágabb környezetébe. Sokszor látjuk a híreket, vagy halljuk a híreket, látjuk, hogy tele van a világ mindenféle, a magyar világ is, meg a nemzetközi szintér is tele van mindenféle békétlenséggel, háborúsággal, nyugtalansággal, feszültséggel, félelemmel, rettegéssel. Tele van a világ békétlenséggel. És nem azzal kellene kezdenünk, azt hiszem itt, hogy elkezdünk mutogatni, hogy emiatt van, meg amiatt van, hanem be kell nézni a saját szívünkbe és a lelkünkbe, mert ezt a világnak a békétlenségébe csak a szívünknek a békétlensége tükröződik, testvérek. A szívbeli békétlenség teszi a környezetünket olyanná, amilyen, ami aztán a békétlenségével visszahat ránk, és minket is bennünk is elkezdi gerjeszteni még tovább a békétlenséget, de mi vagyunk az egésznek a forrása. Az ember szíve a békétlenségnek a forrása. És ha most kérdezitek, vagy kérdezzük, hogy hát a szívünk békétlen? Hát, na hát mindenki gondolkozzon ezen, hogy a szíve békétlen-e, vagy nem békétlen. Minden esetre éppen valamelyik nap hallottam valakit, hogy beszélgettem, azt mondja egy ismerősömmel, és ebből az emberből folyamatosan dől a panasz. Folyamatosan a panasz dől. A zúgolódás, a morgás. Mert az Orbán, mert a Gyurcsány, mert a ukránok, mert az amerikaiak, meg a felvásárlók, meg a nem felvásárlók, meg ez. Folyamatosan azt mondta ez az ismerősöm, hogy egyszerűen elviselhetetlen volt az az ember. Áll, ez a morog, és érezhető volt, hogy őt is be akarja ebbe a beszélgető, aki velem beszélt, be akarja őt is vonni ebbe a morgásba, ebbe a zúgolódásba, ami arról árulkodik, hogy a lelke tele van békétlenséggel. A panasz az a megnyilvánuló békétlenség. Sehol semmi nem jó. Senki nem jó. Mindenki gyalázat. Csak én nem vagyok az, de mindenki az egyébként. Ez a panaszkodás, testvérek, ez a mérgező, lázító békétlenség, ami nem nyugszik addig, míg másokat is föl nem ergel, fel nem idegesít. A szívből jön ez, nem máshonnan. Lehet mondogatni, hogy a világ ilyen meg olyan, persze, a világ meg azért olyan, mert mi olyanok vagyunk, és olyanná tesszük, aztán visszahat reánk. De a szívben van a probléma. És olyanok vagyunk, testvérek, hogy a szívünk olyan, hogy mi még ebben sokszor még, mintha élvezetet is találnánk. Mert valahogy, nem is tudom, hogy ismeritek ezt a, talán Julius Cézártól ered ez a divide et impera, oszd meg és uralkodj. Ugye római vezetési technika. Hogyha valakit le akarunk győzni, valakiket le akartunk győzni hadászatilag, akkor először ott kell valami megoszlást szítani az ellenfelünk között, hogy egymás torkának essenek ők saját maguk, és miután eléggé legyengítették egymást, majd akkor jövünk mi. És győzünk fölöttük. És mi leszünk a Jani. Hát ezt nagyon ügyesen csinálták. Nem csak ők, meg nem csak 14. Lajos, hanem utána még ugye volt egy-két politikai rendszer, ahol ezt jól csinálták. Meg csinálják ma is egyébként. És az egész a hatalom éhségről szól, mert valaki uralkodni akar valakin. Hát aztán csak csodálkozunk, hogy tudatosan ugrasztották egymásnak annak idején a parasztot, meg a kulákot. Meg a parasztok, meg a munkások. És akkor egymásnak ugrasztották az értelmiség, az ilyen értelmiségi, az olyan értelmiségi. Az öreg, a fiatal, a generációkat ugrasztjuk egymásnak. Ezt tudatosan csinálták. Mert már egy ilyen filozófiai meggyőződése is lett embereknek, hogy a világ így megy előre, hogy valami háborúságot kell szítani, mert a háborúságból jutunk majd egy megbékélt szintre, aztán ott egy darabig dekkolgatunk, de az nem jó, mert megáll a fejlődés, és ezért újra háborúságot kell szítani. Mert majd akkor a történelem meg a társadalom fejlődik szépen a földi mennyország felé. Ez a kommunista nagy elv. Hegeltől származik. És akkor honnan jön ez az egész, testvérek? Az emberi szívből, az embernek a belső világából jön. És olyan békétlenek vagyunk, testvérek, hogy hát egyébként az is erről árulkodik, hogy kapván kapunk minden lehetőségen, már most újabban, ami kerüljön, amennyibe kerül, de békét ígér nekünk. Mindenbe belecsap az ember. Spiritualitás. Meditálj, mert akkor békéd lesz. Jógázzál, mert akkor békéd lesz. Megyünk a tanfolyamra. Csináljuk. És menj el a világ másik felére, mert ott majd békét találsz. Ott se fog békét találni, de elmegy. Egyszerűen, ha más nem, akkor igyál, meg egyél.
mert akkor abban majd békét találsz. Mert ha ettél, akkor nyugodt leszel. Meg ha jó beittál, akkor meg még nyugodtabb leszel. És egyszerűen ebbe megyünk, és adjuk ki a pénzünket ilyen dolgokra, mert a békét ígérik nekünk, akik belülről olyan békétlenek vagyunk, mint a fantasztikus. Persze, hogy kapunk ezeken a kínálatokon. De miért van bennünk, testvérek, ez a fajta békétlenség? Most, ha a szívünket vizsgáljuk, akkor azt hiszem, hogy erre az egyetlen választ a Bibliából fogjuk megtudni, az egyetlen igaz választ. És ez az első oka a békétlenségünknek a bűn, a velünk született nyomorúságunk. Az oka, testvérek, hogy Istennel hadban állunk, háborúban állunk. Eleve ilyen szívvel születünk meg. Amíg az ember Istennel békességben volt az Édenkertjében, addig nem volt háborúság az emberben se, meg az ember között se. Mihelyest az ember szembe fordult Istennel, onnantól kezdve benne is, meg közte is megjelent a békétlenség, a háborúskodás, a fegyver. Egészen odáig, hogy mindjárt Kain megölte Ábelt. Ez valahogy, testvérek, az, hogy mi Istennel hadban álló embernek születünk, hogy nem őt istenítjük, hanem magunkat, nem őt imádjuk, hanem magunkat, nem őt dicsérjük, hanem önmagunkat dicsérjük, nem az ő akaratát követjük, hanem a magunkét, nem őt szeretjük mindenek fölött, hanem magunkat, nem benne bízunk, hanem önmagunkban vagyunk elbizakodottak és hiú, gőgös emberek. A mindenség Istenével szemben ez az álláspont, testvérek, ez az álláspont magába hordja a békétlenséget, a belső nyugtalanságot. Egy ilyen ember nem lehet békességes ember. Képtelen rá. Isten nélkül nem megy. Hogyha még tovább boncolgatjuk ezt a témát, akkor természetesen ebből az önistenítő, kevés beképzelt magatartásunkból ered egy csomó egyéb vétek, amiket elkövetünk a szavak szintjén, otthon is, a munkahelyen is. Ebből jönnek mindenféle gonosz kívánságaink a szívünkbe, lelkünkbe, még ha nem is valósítjuk meg, de ott vannak. Jönnek mindenféle életellenes indulatok, paráznaságok. Aztán, amikor elkövetünk ilyen mindenféle bűnöket, akkor utána meg lelkiismeret furdalásunk lesz. Meg ráadásul néha megkörnyékez még minket azt is, hogy még esetleg valami Isten ítélettel is szembe kell néznünk, ha netalántán meghalnánk, mert még ráadásul a halál is ott van, ami ott vár ránk tárt karokkal. És egyszerűen, testvérek, ez a bűn és a vétkeknek a sokasága, meg a halál, meg az Isten ítéletének a réme, ez persze, hogy nyugtalanná teszi az embert. Igazából ezt teszi nyugtalanná az embert. Azt mondja összefoglalóan Ézsaiás próféta, hogy többször is elhangzik a könyvébe, nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. És utána még egyszer mondja, nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát Isten kijelenti, mind a kétszer nem a próféta mondja, hanem az Úr maga mondja, hogy egyszerűen megtagadja a békességet, a rendet, a harmóniát azoktól az emberektől, akik hitetlenek iránta és istentelenül élnek. Ezeknek az embereknek békétlen lesz a szíve, testvérek. Persze, hogy békétlenné teszik a világot is. Persze, hogy azzá. A családjukat is, a gyülekezetüket is, a mindent, a munkahelyeiken egy összeférhetetlen, másokat gerjesztő, dividelt, impera, aki ilyen szívvel kerül hatalomba, az megvadul, és a saját népét is egymás torkának vezeti. Csak azért, hogy ő győztesen tudjon kiemelkedni az egészből. Hát persze, hogy olyan lesz a világ, mert olyan a szívünk. Békétlenség forrása. És akkor a harmadik dolog, amit szeretnék elétek tárni, hogy hogyan találjuk meg mégis a békességet. És azt hiszem, hogy már sejthető is a válasz tulajdonképpen. Hát nyilvánvalóan bibliai szempontból nézve a békesség az úgy található meg az ember számára, az én számomra, meg a ti számotokra is, hogy megbékélünk először is Istennel. Megbékélünk Istennel. Ha tetszik valakinek, ha nem tetszik, ennek az alapvető feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a lelkünkben békességre leljünk. Isten, ahogy mondtam is, ugye beleteremtette az embert a vele való bizalom és szeretet közösségbe. Onnan a sátán kitépte és Isten ellen fordította. Megjelent a békétlenség. Akkor lesz újra békénk, amikor visszakerülünk oda, ahol eredetileg Isten elgondolt bennünket. A vele való bizalmi és szeretet kapcsolatba. Meg kell békülnünk vele. És el kell, hogy nyerje tőlünk azt a fajta bizalmat, szeretetet, tiszteletet, odaadást, ami annak idején jellemezte Ádámot meg Évát, még a bűneset előtt. Meg egyébként, ami Jézust is jellemezte. Hogyha most erről beszélünk, hogy meg kell békülnünk Istennel, testvérek, akkor nem azt mondom, hogy az abszolútummal kell megbékülnünk. Valamelyik nap olvastam valami újságcikket, amiben azt fejtegette valami okos tojás, hogy az abszolútumnak az egyik megnyilvánulása Isten. A vallások istenei, hozzátette még ezt is. Az abszolútum az nem nyilvánul meg. Isten az abszolútum. A Szent Háromság Isten, aki a Bibliába beszél. Az Isten nem az abszolútum egyik megnyilvánulása, hanem ő az abszolútum. De ő nem abszolútum, mert ez egy filozófiai dolog. Ő egy személyként jelölte meg magát. Ő Atya, Fiú, Szentlélek egy Isten. Végtelen személyes Isten. Vele kell megbékülni, nem az abszolútummal. És hogyha Istennel való megbékélésről van szó, testvérek, akkor megint oda kell figyelnünk arra, amit ő mond nekünk. Mert ő azt mondja nekünk, azt üzeni nekünk, hogy én a magam részéről már megbékéltem veletek. Az én fiam áldozatára tekintettel. Ugye itt volt nagypéntek. Az én fiam áldozatára tekintettel, az ő egyetlen és tökéletes áldozatáért megbékéltem veletek. Megbocsátottam nektek. Okafogyottá vált a haragom reátok. Én kitártam felétek a karomat, kinyújtottam felétek a békejobbomat. Megbocsátottam nektek. Isten olyan, mint ahogy Jézus leírta a tékozló fiú példázatában, ugye, hogy jön haza a tékozló fiú rondjaiba, mindent eltékozolva, elgondolta, hogy mit fog majd mondani az atyának, hogy visszafogadja esetleg az atya, de nem mondhatott semmit, mert az atya már messziről meglátta, hogy jön, és odafutott hozzá, és mielőtt még bármit mondott volna, elkezdte megölelgetni, meg csókolgatni. Isten ilyen, testvérek, hogy ő már jön hozzánk azzal az üzenettel, hogy én már megbékültem, még nem is mondtunk semmit, de ő már mondja, hogy én már megbékültem veled a fiam áldozatára, Krisztus véréért. Azt mondja Pál apostol a II. Korintusi levél 5. részébe, a 17. verstől jön ez a szakasz, hogy Isten megbékéltette magával a világot Jézus Krisztus áldozata által. Nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Ezt akarja mondani, hogy Isten Jézus kereszthalála miatt már megbocsátott, és béke jobbot nyújtott felénk. És hogy lesz miénk ez a béke jobb? Úgy, ha hiszünk neki. Hiszünk az evangéliumban, hiszünk Jézusban. Hogy ő tényleg megbékéltette az atyát irántunk. Valahogyan, tehát akkor fogadjuk el Isten béke jobbját, testvérek, amikor elfogadjuk a Krisztusról szóló örömhírt, hogy ő meghalt és kibékítette Istent irántunk. Úgy is mondhatom, hogy ez ugyanazt jelenti, hogy elfogadjuk Jézust megváltónknak. Hittel befogadjuk a szívünkbe Krisztust, mint megváltónkat. Akkor fogadjuk el Isten béke jobbját, mert hogy így mondjam, benne vagy az evangéliumban van kinyújtva felénk Isten béke jobbja. Hiszünk neki, testvérek, mert ha hiszünk, akkor megbékélünk mi is az Istennel. Ő már megbékélt, és mi is most már megbékélünk vele. És ha megbékélünk Istennel, testvérek, mint egy, ehhez föl kell adnunk a gőgünket, a beképzeltségünket, a nem tudom mit, mert föl kell adni azt, hogy majd én megbékülök vele, majd én kivívom magamnak, nem vívok ki semmit, meg nem én békülök meg, ő békült meg. És az ő béke üzenete az, ami engem valahogy megragad, szívemet megragadja, és elkezdek hinni benne, és azt mondom, hogy köszönöm, Jézus, és köszönöm, Atyám, hogy te megbékéltél, és most én is megbékélek veled. És amikor ez történik, testvérek, akkor visszalépünk abba az eredeti rendbe, amiben Isten teremtette az embert. Ádámot és Évát. Onnantól helyreáll Istennel a kapcsolatunk, de ahhoz hinnünk kell benne, mármint, hogy Krisztusban, meg a róla szóló örömüzenetbe. De ha hittünk, visszalép. Ezzel kezdődik el, testvérek, aki ezt átélte, az tudja, hogy így van. Meg is erősíti a tapasztalatunk is, hogy valami olyan belső békességet kaptunk, amit addig nem is ismertünk. Valahogy, hogy megbékéltem Istennel, Jézus Krisztus által. Ő megbékélt velem, mert én békélek meg vele, ez csak egy ilyen másodlagos dolog, mert ki vagyok én, hogy majd én megbékélem. Ő békélt meg velem, ez a nagy dolog. A világ ura megbékélt velem, és én meg akkor ezt elfogadhatom, és köszönöm, hogy velem is megbékéltél. Hát olyan békesség tör az emberre, testvérek, egy belső nyugalom, amit addig nem is ismert. Na most annyira csodálatos, hogy már Pál apostolt idéztem, hogy ő ott a korintusi gyülekezethez írt második levelében azt mondja, hogy most pedig mi, mint Istennek a küldöttei, kérlünk titeket, hogy ti is béküljetek meg az Istennel. Így mondja, hogy kérünk benneteket, Krisztusra kérünk, hogy béküljetek meg az Istennel. Ha ő már megbékélt veletek, most már ti is nézzetek Krisztusra, és ti is béküljetek meg vele. A Krisztusra kérünk, mondja, nem tudja már nagyobb nyomatékkal ugye aláhúzni, hogy ti is tegyétek meg azt, hogy megragadjátok az Isten béke jobbját. Hát így, hogy így mondjam, engem is, meg benneteket is erre kér tulajdonképpen a Pál, vagy a Szentlélek, hogy béküljél meg az Istennel. Ne halogasd ezt, békülj meg vele. Fogadd el azt, hogy ő már megbékült veled Krisztusért, és a Krisztusra tekintete te is békülj meg vele. És eljutsz oda, hogy békességed lesz megint. Ágoston mondja, hogy magadért teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Mondja ezt Ágoston, akinek a szavait fölírtam a papírra, amit kaptatok, majd olvassátok el a végén. Az önmagam számára egy nyomorúság volt az egész életem, írja a vallomásaiba. És mikor megtért Istenhez ez a züllött, tényleg züllött életet élő fiatalember, azt mondja, addig nyugtalan volt a szívem, de amíg megtértem, végre megnyugodtam Istenben. Végre a helyemen vagyok. Hát ez egy csodálatos dolog, testvérek. A békességet így találjuk meg az Istennel való közösségbe. Megbékélt velünk, és mi is béküljünk meg vele. Elfogadva az evangéliumot, elfogadva Krisztust megváltónak. És az utolsó ponthoz érek, hogy hogyan marad meg ez a békesség, ami ilyenkor, hogy így mondjam, betölti az embert. És itt azt szeretném aláhúzni nektek, hogy ugye felolvastuk János evangélium a 14. részéből ezt az igét, hogy békességet adok nektek, mondja Jézus, az én békességemet adom nektek. Utána a 15. rész kezdődik rögtön a szőlőtő és a szőlővesző példázatával. És vagyis, hogy így mondjam, azzal folytatódik a gondolatmenet, Jézus gondolatmenete, hogy bennem kell maradnotok, mondja a tanítványainak. Vagyis egész szoros közösségbe kell velem maradnotok. És akkor én adom nektek mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy be tudjátok tölteni a küldetéseteket. Többek között, hogy békességetek is legyen. Én adom nektek. Mindig én adom nektek. És ugyanúgy, mint a szőlőtő adja a vesszőknek azt, ami kell nekik ahhoz, hogy zöldüljenek, meg teremjék a gyümölcsöt. Maradjatok benne, mondja Jézus. És ez testvérek, a békesség megtartásának a titka, hogy maradjunk meg Krisztusban. Ha már egyszer hittünk benne, megváltó Urunkba, és megbékéltünk Istennel, maradjunk meg Krisztus mellett, Krisztusban. Ez a békesség megtartásának az útja, módja, én úgy látom. Ahhoz, hogy a békességünk tényleg megmaradjon, sőt, ne csak, hogy megmaradjon, hanem még ki is bontakozzon, vagy még elmélyüljön, ahhoz el kell döntenünk először is a szívünkbe. Ez a legelső dolog, hogy meg akarok maradni Krisztusba. Én meg akarok maradni Krisztusba. Egyszer megbékültem általa az Istennel, és az Isten általa megbékült velem. És ha már így dokkoltunk egymáshoz, Isten meg én a Krisztus által, akkor most én meg akarok maradni ebben a Krisztusban. Nem akarok tőle elszakadni. Ezt el kell valahol a szívünkbe dönteni és határozni. És akkor utána, hogy tudok megmaradni benne, kérdezzük. Hogy tudok megmaradni Krisztusba? És itt már tudunk gyakorlati dolgokat mondani, amik tényleg a mi feladatkörünk, hogy így mondjam, a mi teendőnk. Az első például, hogy olvassuk, vagy hallgassuk Jézus igéit, testvérek. Nagyon fontos. Olvasnunk és hallgatnunk az igét. Olyan sok csodálatos dolgot olvasunk a Szentírásba, például Jézusnak az ígéreteit, nem? Mennyi ígéret van, testvérek? Azt ígérte például Jézus nekünk, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Hát milyen csodálatos ezt az ígéretet megragadni, amit itt olvasunk, itt hallunk. Velem van Jézus. Ettől mindjárt megnyugszok. Még jobban megnyugszok. Most, ha valami nehéz helyzetbe kerülök, vagy jó helyzetbe, ott is, most is velem van az Úr, a nehéz helyzetbe ott is. És akkor a félelem csöndesül. Az aggódás, a panasz csendesül, mert velem van Jézus. Azt ígérte, és biztos velem van. A szava, testvérek, Jézusnak a szava, az már maga elkezdi a békességet generálni bennünk. Csak olvassuk és hallgassuk. Aztán nagyon fontos a Krisztusban maradáshoz nyilvánvalóan a szavának való engedelmesség. Akár, ha mond valamit, amit nem, úgymond nem hinnünk el, hanem meg kéne tennünk, akkor tegyük meg, testvérek. Tegyük meg, legyen a gondolatainknak, az életünknek, a szavainknak, tetteinknek a zsinór mértéke az ő szava. Családba, munkába, pénzügyekbe, szórakozásba. Igyekezzünk az igéhez idomulni. Engedelmeskedni az igének, testvérek. Kalauzolhasson bennünket az igével Jézus. Ha engedelmeskedünk, békességünk gyarapodni fog. Aki engedetlenkedik, tudjuk ezt. Ha engedetlen vagyok, el fogom veszíteni a békességemet. Ha engedelmes, akkor olyan nyugodt vagyok. A nyugtalanságban egy hívő embernél mindig az rossz jel. Azt jelenti, hogy valahol eltévedt. Menjünk vissza, megint Krisztushoz. Mert ha ott vagyunk és engedelmeskedünk, akkor békességbe leszünk. Nagyon fontos a Krisztusban maradás az, hogy beszélgessünk vele. Most így mondom, imádkozzunk hozzá. Imádkozzunk hozzá. Álljunk meg előtte. Rendszeresen, akár egymagunkba, akár közösségbe, testvérek. Imádkozzunk, mert a Krisztusban való maradáshoz ez is elengedhetetlenül szükséges. Sőt, ez a kettő egészen összetartozik, az egyéni és a közösségi imádság. Gyakoroljuk magunkat ezekbe, mert így is tehetünk valamit azért, hogy benne maradjunk Krisztusba. Aztán a negyedik dolog, amit úgy fontosnak találtam ebbe, hogy tanuljunk meg mindent elfogadni az ő kezéből. Meg kell tanulnunk ezt. Nem megy egyik pillanatról a másikra. A jót mindig könnyű elfogadni az Úr kezéből, a nehezet azt nem könnyű. Ami fájdalmas, ami könnyes, azt nem könnyű elfogadni Jézus kezéből. De mégis meg kell tanulnunk, hogy onnan fogadjuk el. Emlékeztek még sokan biztos a Domi bátyánkra, professzor úrra. Akkor meghalt szeretett felesége, Lenke néni azt mondta nekem, hogy próbáltam vigasztani, azt mondta, hogy Zoltán, minden jól van így. Minden jól van így. Ennyit mondott. Az atya akaratában megnyugodva. Jól van így. És akkor nem pattogott, nem lázadott, nem morgott, nem zúgolódott, hanem az Úr kezéből fogadjuk el. És akkor békesség van. Ugyanúgy kellett nekem is egyébként édesapám halálát az Úr kezéből elfogadni. Mondjuk nem is tehet az ember más, de mondjuk a halálon nem tudunk változtatni, mert az úgyis, ha elkapott valakit, akkor azt már elkapta. De azért azon tudunk változtatni, hogy mi ezt hogy dolgozzuk fel. És lehet úgy, hogy az ember értetlenkedik, meg sír, meg zokog, meg panaszkodik, meg mindent csinál, meg lázad ellene, meg lehet úgy is, hogy Uram, te tetted. És jól van így. Így kellett lenni, és így jól van így. És akkor az ember megnyugszik, testvérek. Na, ez volt a negyedik, amit tehetünk, hogy Krisztusban maradjunk. Ha lázadunk a bánásmódjára, azzal nem segítünk semmit. Ha elfogadjuk, akkor megmaradunk benne. Az ötödik dolog, amit így fontosnak tartok így a Krisztusban maradáshoz, hogy maradjunk meg a kegyelem evangéliuma mellett. Vagyis ezen azt értem, testvérek, hogy maradjunk meg amellett, mindig erre emlékeztessük magunkat, mindig újra meg újra, hogy Krisztus véreért szeret engem az Isten. Ezt nem azért szeret, mert valamit jól csináltam, nem szeret, mert valamit elrontottam, ezt hagyjuk, ezt a törvényeskedő megközelítést. Hanem ebbe nyugodjunk meg mindig, hogy elég a Jézus vére, ahhoz, hogy engem Isten szeressen, magához öleljen. Elég volt. Nem kell nekem még ahhoz valamit hozzátenni, valami még egy kis jó tettet, vagy elkerülni valami rosszat, mert akkor majd igazán szeret. Nem. Egészen biztos lehetek abban, hogy engem az Isten Krisztusért szeret. Nem tud jobban szeretni, és nem tud kevésbé szeretni. Tökéletesen szeret, testvérek. Ebbe újra és újra meg kell magunkat nyugtatni, mert hogyha azt kezdjük el gondolni, hogy de azért nekem is kell csinálni valamit még, ugye, meg el kell, akkor ezt kell, meg azt kell, meg mit kéne elkerülnöm, meg mit nem kéne elkerülnöm. És akkor ettől tesszük függővé azt, hogy az Isten szerete bennünket. Ha erre az útra lépünk, akkor saját magunk nyugtalanságát fogjuk előidézni. A törvény nyugtalan embereket szül, mondta valami nagyon okos hívő. Aki a törvény által akar megigazulni, az egy nyugtalan, békétlen ember lesz. Mert soha nem biztos benne, hogy elértem már, nem értem, megbüntet, nem büntet, úgy van, nem úgy van, örök életem van, vagy mégse, és állandóan egy ilyen belső bizonytalanságba, nyugtalanságba, békétlenségbe fog élni az ember. Nyugodjak meg abban, hogy Krisztusért engem szeret Isten. Jobban nem is tud szeretni. Ez is a Krisztusban való megmaradásunkat segíti. És itt van még egy hatodik dolog is, a gyülekezeti közösségnek a jelentősége, testvérek. Ezt nem is tudom, ezt is úgy szeretném aláhúzni, hogy a Jézus által, hogy mondjam, Istennel megbékélt emberek, azok egy közösséget alkotnak ebbe a világba. Úgy nevezik ezt a közösséget, hogy egyház. És ilyen értelemben az egyház testvérek, az a békességnek a szigete kell, hogy legyen tulajdonképpen. Ez az egyház közössége, itt a mi gyülekezeti közösségünk is, a békesség szigete kell, hogy legyen. Mert úgymond, itt olyan emberek vannak, akik elfogadták, hogy Isten megbékélt velük Krisztusért. És ők is megbékéltek Istennel. Hát, és nekik békességük van, békességes lelkű emberek összejönnek, akik az Úr útján akarnak járni, meg akarnak maradni Krisztusban, akkor ott egy ilyen, ha nem is tökéletes, de mégis egyféle békesziget kell, hogy legyen. A világban, ami tele van nyomorúsággal, meg feszültsége, meg idegességgel, a gyülekezet kell, hogy legyen a békességnek a kis szigete a szemünkben. Gondoljatok úgy erre az egész területre, meg épületekre, hogy itt van, nem az épületek, hanem itt van a mi gyülekezetünk. És ez a mi számunkra a békességnek a szigete, ahova mindig eljöhetünk a világ zajából, egy kicsit kivonulhatunk, leülhetünk Jézus lábaihoz, és itt megtapasztalhatjuk, hogy a másiktól nem kell félnünk, a másik nem tudom, ítélget minket, nem tudom, mit nem áskálódik ellenünk, nem panaszkodik rejánk, nem tudom, mit csinál velünk, nem kell félnünk. Hanem itt békességünk van. Ez olyan, én ezt így tapasztalom, testvérek, és nekem ez fontos. Ez fontos, hogy megmaradhassunk a Krisztusban, a gyülekezeti közösségnek az ápolása, a fenntartása, a megélése a közösségnek. Tehát nem sorolom tovább, mert talán én nem is találtam többet, biztos lehetne még találni, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy Krisztusban maradjunk, de az biztos, testvéreim, hogy ha Istennel megbékéltünk, Krisztus vére által, akkor Istennel megbékélve békességünk van, és hogy ez a békesség még jobban elmélyüljön, kiteljesedjen, ehhez meg kell maradnunk Krisztusban. És ott, hogy mit tettünk, mit nem tehetünk, ezért az felsorolta. Igyekezzünk, testvérek, és akkor megtapasztaljuk azt, hogy egy békességet kapunk az Úrtól. Békességet kapunk. És történhet körülöttünk akármi. Akkor is békességünk van. Hogyha meginog ez a békesség olykor, mert meg fog egyébként inogni, de újra visszatalálhatunk hozzá, és újra erőt vehet rajtunk. Befejezem azzal, hogy láttuk a békesség forrását. Láttuk ugye Krisztust magát, aki adja, hagyja és adja nekünk az ő saját békéjét. Láttuk aztán azt is, hogy miért is vagyunk olyan békétlenek a bűn miatt, meg a vétkeink miatt. Ezért, de mi a megoldás? Úgy megbékélünk Istennel, és aztán az, ha megmaradunk ő benne, Krisztusban, megmaradni benne. És akkor valahogy miénk lesz Jézusnak a békéje. Az a békesség, amiről azt mondja Pál apostol, hogy minden értelmet felülhalad. Vagyis, hogy olyan érthetetlen, hogy miért van neked most békességed, mikor mindenki ideges körülötted. Mindenki feszült, mindenki panaszkodik, mindenki háborúzik mindenkivel. Te neked meg hogy lehet békességed? Hát így. Nem tudjuk, de így. Hogy Krisztussal vagyunk, és Istennel vagyunk. És talán egy rövid kitekintés még előre, mert az a békesség, az a rend, az a harmónia, amit itt megtapasztalhatunk, testvéreim, amit itt megtapasztalhatunk, az csak mint egy ilyen előíze, mint egy árnyéka annak a békességnek, ami Isten országába várja a hívőket. Mert Isten országában az új égen és a újföldön ott békesség lesz. Teljes békesség, olyan békesség, ami soha meg nem rendül, egy olyan mindent átható rend és nyugalom és derű, amit nem is tudunk elképzelni. Egy kicsit már most valamennyit érezhetünk ebből olykor Krisztus társaságában, Isten gyermekeként, de hogy ez ott milyen lesz, hát az valami csodálatos lesz, mert azt mondja Jézus, hogy csodálatos lesz. És a Bibliában az áll előttünk, hogy ez egy olyan harmónia állapot lesz, amiben az ember Istennel harmonizál, a önmagával is harmonizál, a másik emberrel is harmonizál, az egész teremtett világgal harmonizál. Nem, semmi diszharmónia nincs a rendszerbe, vagy nem lesz abban a rendszerbe. És annak valamiféle előízét itt már most megtapasztalhatjuk. Hát ez számomra nagyon csodálatos dolog. És remélem, hogy nektek is. És ha ezt mi így tudjuk és látjuk, akkor elindulunk a világba, kimegyünk, és hogyan nevez bennünket az ige? Békekövetek leszünk. Békekövetek. Egy hívő ember az először is felszólít másokat, hogy béküljetek meg Istennel, hát emberek, aztán maradjatok meg a Krisztusban, mert ez lesz a békesség a családotokba, a szívetekbe, a családotokba, a társadalmunkba, a kultúránkba. Biden, térjél meg! Putyin, térjél meg! Lehet mondog, vagy hívják ezt a Zelenszkij, térjél meg! Orbán Viktor, térjél meg! Meg a többiek, mindig ezt kell mondanunk, hogy béküljetek meg az Istennel, emberek. Mert akkor utána majd kereshetitek a béketárgyalásot, meg a fegyverszünet, meg a nem tudom, mert addig képtelenek vagytok, mert a gőg és a hiúság elvette az eszeteket. Térjetek meg, és ne csak nekik, hanem nyilván az egyszerű embereknek is ugyanezt kell képviselni a környezetünkbe. Békétlen vagy test? Hát persze, hogy az. Mondjátok el, térjetek meg, béküljetek meg az Isten, és békességetek lesz. Rajtatok is áll, hogy megtudják az emberek, meg különben mennek majd jógázni, meg autogén tréningezni, meg mennek a világ végére, meg az erdő mélyére, hogy valahol valami békét leljenek maguknak, amiről csak azt hiszik, hogy béke, de nem az. Hát legyetek tanúság, tevők, testvérek, velem együtt. Hirdessük ezt a békét, a szavunkkal is, a megbékélést, aztán az életünkkel is, bárcsak sugároznánk jobban ezt, hogy tényleg Isten gyermekeként nekem békén van. Segítsen bennünket az Úr, hogy a Krisztus békéje áthasson minket, mindnyájunkat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük te néked azt, hogy rácsodálkozhatunk a te benned rejlő békére, ami még ott a kereszt magasán is ott volt benned, és most is ott van benned. És köszönjük, hogy azt ígérted a tiédnek, hogy a tanítványaidnak, hogy te odaadod ezt nekik. Nem kell kik harcolniuk maguknak, mert te szabadon odaadod nekik, hogy az övék is legyen, a miénk is legyen. Köszönjük te néked azt, hogy te érted el az áldozatoddal azt, hogy az Isten megbékélt velünk. És te vagy az, aki kérlesz minket, hogy mi is béküljünk meg az Istennel, miattad. És köszönjük néked, ha ez a megbékélés létrejöhetett. Köszönjük te néked, hogyha átéltük azt a békességet, amit ez hoz a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy te nem csak meghaltál, hanem föltámadott és élő Úr vagy. És köszönjük, hogy azt mondod nekünk, hogy maradjatok meg bennem akkor. És köszönjük, hogy elénk adsz bizonyos dolgokat, amiket gyakorolhatunk, amelyekbe beleállhatunk, és akkor a békességünk megmarad, sőt, növekszik, erősödik. És lehetünk a békesség emberei, akik hirdetik a másoknak is, hogy béküljetek meg az Istennel, és akik munkálkodnak, amennyire csak tudnak a békességen az emberi viszonylatok között. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy tanúságot tudjunk tenni szavainkkal is, életünkkel is arról, hogy benned milyen békességet kaptunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ott maradhassunk a te lábaidnál, ott maradhassunk a te közeledben, és belénk áraszthast a te áldott lelki nyugalmadat, derűdet, harmóniádat. Köszönjük te néked, hogy mindezeket így szívünk elé tártad ma is. Kérünk, segíts fölfognunk, megértenünk ezeket, és hinnünk te benned. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, áld meg a családokat, akik ide járnak, áld meg a magányosokat, az egyedül lévőket, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a terheket hordozó testvéreinket, add meg, hogy gyülekezetünk valóban a békesség szigete lehessen a kicsik, a nagyok között egyaránt. Ne a békétlenség uralkodjék el közöttünk, hanem a te békességed. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket a bizonyságtételbe. Látod ezt a nyomorult világot körülöttünk, Urunk, tele békétlenséggel, háborúkkal, feszültségekkel. Olykor elviselhetetlen ez a számunkra. És nem tudunk mit csinálni, csak tehetetlenül szemléljük és hordozzuk ezt. De segíts bennünket, hogy tudjuk felhívni az embereket, hogy térjenek meg. És ne elégedjenek meg önmagukkal. Ne elégedjenek meg a kereszténységnek azzal a mázával, amit magukra öltettek, hanem valóban béküljenek meg veled. Segíts, Urunk, hogy tudjunk tanúságot tenni rólad. Imádkozunk hozzád, hogy erősítsd meg a mi nemzetünk kormányzatát is, és te adj nekik felét forduló hitet, szívet, könyörülj rajtuk, és add, hogy alázatba forduljanak feléd, és szeretettel tudjanak a népükért tenni. Imádkozunk, hogy adj józanságot nekik, ebben a nehéz helyzetben is, amiben most vagyunk. Imádkozunk hozzád a világnak a békességéért is, Urunk. Tudjuk, hogy honnan jön ez a békétlenség. Tudjuk, hogy a sátánnak a forrásozik ez. Minden békétlenség forrása ott van, végső forrása ő benne van, aki föllázította az embert a teremtője ellen, aki aztán egyik embert a másik ellen fordította, vér folyt már, és ő meg dörzsölte a tenyerét a háttérbe. Urunk, rombold le a sátánnak a munkáit, politikusokba, gazdasági emberekbe, könyörülj meg rajtuk, és békítsd az ő szíveiket magadhoz, valahogy érd el őket, valahogy állítsd meg az ő életüket, és fordítsd magadhoz a szívüket. Köszönjük te néked, hogy hatalmas vagy, és mindenek ura vagy, és hogy bizalommal mondhatjuk el neked a kéréseinket, magasztalva és dicsérve téged most is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom,
és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is az elmúlt héten halottunk volt. Varga József Jánosnétól búcsúztunk, született K. Szabó Erzsébet. Pénteken 14 órakor volt a búcsúztatója. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. Hirdetem másik halottunkat, Tokodi Ferenc atyánk fiát, akinek a temetése holnap hétfőn lesz, 11 órakor a Dugonics temetőben. Tehát holnap 11 órakor búcsúzunk Feri bátyánktól. Gyülekezetünknek talán ő volt az egyik legöregebb tagja, legrégebbi idő óta itt lévő tagja. Sok mindent látott és megélt itt közöttünk, hosszú ideig presbiterünk is volt, énekkari tag is volt még fiatalabb korában. És hát láttuk őt megöregedni, tapasztaltuk, hogy milyen ez. De úgy reméljük, hogy hitben hunyt el, és békességbe lehet most már ő is. Tehát Tokodi Ferenc temetése hétfőn 11 órakor lesz a Dugonics temetőben. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten az alkalmakat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn nagyifit tartunk, pénteken kisifit. A keddi bibliaóránkat megtartjuk. Szerdán 17 órakor fiatalasszonyok köre lesz, melyre a fiatalasszonyokat szeretettel várja feleségem. Tehát szerdán 17 órakor. És az egyéb alkalmak is, az énekkar is úgy tudom, hogy szépen megtartásra kerül pénteken este. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy megtartottuk ezt a jótékonysági koncertet a kárpátaljai munkácsi egészségügyi centrumnak a megsegítésére. Úgy számoltak be, hogy közel 1 millió forint folyt be erre a célra. Most már tovább nem fogunk várni, hanem fölveszem a kapcsolatot a Református Szeretett Szolgálattal, és átadjuk nekik a pénzt, hogy juttassák el a címzetteknek. Hát ez, én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép összeg, ami ettől a kis közösségtől, meg hát az ide még be csatlakozó atyánk fiaitól is jött, és köszönjük szépen mindenkinek, aki segített ebben. Hirdetem még azt Lupsa György kérésére, hogy jelentkezzenek a testvérek, aki még nem jelentkezett volna, de szeretne jönni a Mátraházi gyülekezeti hétre, augusztus 14-től 19-ig lesz. Azért kell már most jelentkezni, mert le kell adni a szállodának a névsort, hogy körülbelül mennyien megyünk, mert ők is kalkulálják a dolgaikat, és ez záros határidőn belül le kell adni Gyurinak ezt a jelentkezési ívet. Tehát aki még nem jelentkezett, de szeretne jönni, Lupsa Györgynél mindenképpen és minél előbb jelentkezzen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek! Igen? Jó.
Kedves gyülekezet! Kedves lelkipásztorunk! Kedves Zoltán! Talán éppen pontosan 30 éve, hogy ezen a helyen lelkipásztor testvérünk beiktatott formában szolgál, már valójában már 31 éve, mert a beiktatásra majdnem egy éve kellett körülbelül várni, és hát most szeretnénk megköszönni ezt a szolgálatot, megemlékezni arról, amit 30 évvel ezelőtt ezen a helyen kértünk, hogy az Úr áldjon meg benneteket, akkor így hangzott az ige, és most ugyanezt ismétlem meg, Mózes második könyvének 20. részéből a 10 parancsolat adása után hangzik el az Úrnak ez a mondata, a 24. versből, valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Hát azt szeretnénk kérni, hogy a megemlékezést az Urunkról és az ő egyszülött fiáról folytassuk tovább. áldott szolgálatot kívánunk az ége szellemében továbbra is, és a presbitériumnak egy nagyon szerény ajándékával úgy gondoltuk, hogy talán könyvvásárlásra a legfontosabb, de ha valami másra látott szükségét, akkor azt is megengedjük. Sok szeretettel kívánunk áldott szolgálatot mind a kettőtöknek, helyesebben még a család többi tagjának is, hiszen sokszor fiatokkal és még a lányokkal is ki vagyunk egészítve. Zoltán, köszönjük szépen. És most Birtók Lajos testvérünk Zsófikának is megköszöni azt a végtelen szívből jövő szolgálatot, amit a fiatalok között, azt a tímet vezetve, amit Zsófika rendelkezésére áll, Istennek legyen hála az Úrtól adva. Kívánunk további áldott szolgálatot a megemlékezésben az Úrunkról.
Köszönjük szépen.
Nagyon köszönjük.
Meglepetés.
Hát igen, ez nagy meglepetés. Éppen mostanában beszélgettem Zsófival, hogy ő mondta, hogy mintha 30 éve lennénk itt. És tényleg 30 éve. Hát úgy elment, mint egy szempillantás. Hát köszönjük szépen a megemlékezést a presbitériumnak is, meg a kedves testvéreknek is, mert a presbitérium a gyülekezetet is képviseli. És köszönjük szépen a eddigi szeretetet is a testvérek részéről, mert anélkül elég nehéz itt megmaradni. Minden helyen nehéz megmaradni szeretet nélkül, úgyhogy én itt ezt átéltem, hogy szeret minket a gyülekezetünk. És mi is szeretjük a testvéreket, és ez nem formalitásból mondom, hanem tényleg így van, és remélem, hogy valamennyire sikerül is ezt kifejezni, és érzik is ezt a testvérek is, nem csak mi érezzük a fordítottját. Hát az Úr maradjon még velünk egy nem tudom mennyi ideig. Nekem még mennyi van a nyugdíjig? 10 év. Igen. Hát már most nem tervezem, hogy elmegyek innen. Eddig se terveztem, de ezután meg már pláne nem tervezem. Úgyhogy, ha Isten megtart, akkor itt maradunk addig, ameddig lehet. Hát legyen áldott az ő neve, hogy eddig is így szolgálhattunk itt, meg azt, amit elértünk, hát... Amit János itt felolvasott a Mózestől, valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzenek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Ezt nekem fölírtad, egy rajz van, ott van a polcomon, könyves polcomon, egy rajz, egy kéz, egy mutató új, így van lerajzolva, és nem tudom, az kinek a keze? Nem tudod, vagy csak rajzoltad, mert azt te csináltad. János rajza, igen, úgyhogy talán az első és egyetlen művészi rajza Gondnok úrnak. De ott is ugyanez az ige van, ugyanez az ige van fölírva. És ez úgy látszik, hogy végig kíséri most már az itteni szolgálatunkat. Köszönöm, köszönjük szépen. Elközelgetett. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor most énekeljük a 214. énekünket, befejezésül 214. És ennek a kijelölt verseit, az 5. versétől a 10. versig. Ha bűneinket számlálod, Úristen, senki közülünk nem mehet elődben. himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség!